Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, és önök az Érdekes emberekről készült magazinunkat hallgatják. Mai beszélgető társam Hozdik Zsolt atya. Szeretettel köszöntelek. Tiszteletbeli kanonok és plébános vagy Kiskóhalason. Hát azt lehet mondani, hogy történelmi táblatokba vetítve a dolgot, nem túl régen költöztél ide vissza Kiskunhalasra, sokak örömére. Azért ültünk le beszélgetni Hozdik Zsolt atyával, mert azt hiszem, hogy az a munka, amit eddig végeztél, az már sok tekintetben indokolt, teszi, hogy egy kicsit visszatekintsünk a múltra, gyermekkorodra. Azóta nagyon sokan felnőttek ebben a városban, és nem biztos, hogy tudják azt, hogy honnan indultál, hogyan érlelődött meg benned az az elhívás, ami alapján aztán lelkipásztorrá lettél. Kezdjük el, atya, valahol a kezdetén. Azt mondják, hogy mindenki volt kisgyerek, így a római katolikus plébános is. Hogy kezdődött ez?
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban voltam kisgyerek, és valóban megszülettem, elindult az én életem. De talán egy picit nem túl részletekbe menve, de még annál is korábbról kezdeném. Megszülettem valóban, de egyébként én már egy kései gyermek voltam, nem nagyon akartak már a szülők akkor gyermeket, de hála Istennek azért vállaltak, amikor mégiscsak jöttem. És ennek a nem akarásnak inkább ilyen szomorú történelmi okai vannak, ugyanis a szüleim 57-ben házasodtak, mégpedig pont akkor, amikor egy 56-ban elmondott vers miatt nagymamám börtönben volt, és teljes vagyon elkobzásra is ítélték akkor a családot, tehát egy nagyon szomorú és nehéz körülmények között indult a családunknak az élete, amit utána még szomorúbbá tett ugye a sok nehézség, ami járt ezzel a politikai megbélyegzettséggel, illetve a vagyon elkobzással is. Nagyon nehéz idők voltak, azt talán nem árt mondani, sokan tudják, hogy én Észak-Erdélyből származom, Nagybányáról, és abban az időben ott sem volt könnyű magyarnak lenni, illetve hát főleg 56 után ilyen megtorlások is voltak, hogy egyetlen versért évekre került valaki börtönbe. Vas Albertnek az Üzenem haza című versét szavalta el nagymamám egy helyen, és hát ennek lett ez a következménye. Vagyis hát mondhatnám, hogy eléggé nehéz körülmények között születtem én magam is 1971-ben.
Engedj meg egy gondolatot, az jutott eszembe, hogy magyarnak lenni jó, de nem könnyű.
Igen, de egyébként utána túl sok nehézséggel, már olyan értelemben, hogy üldözéssel azért nem kellett különösebben már szembenéznünk, de a család történetében azért ott van ez a háttér is. Ugye én 71-ben születtem, hogy mondjam, nem volt egy könnyű, vagy főleg nem volt gazdag gyermekkorom, de nem volt rossz sem olyan értelemben, hogy most különösebben arról kellene beszámolnom, hogy bármilyen nagyon fájdalmas emlékeket hordoznék a kezdeti évekből. Mindig is magyar iskolába jártam. Hát sajnos a nagy tiszteletnek örvendő bányamérnök nagyapámat elég hamar elvesztettem, őt nem is ismertem tulajdonképpen, csak fényképekről, hiszen egy éves voltam, amikor meghalt. Ő azért érdekes, mert még a mai napig Nagybányán, hogyha úgy mutatkozom be, hogy Talián Imre unokája vagyok, akkor mindenki tudja, hogy ki vagyok, a saját nevemről nem feltétlenül. Fényképeken látom, hogy teljesen ugyanúgy nézek ki, mint ő egyébként. Ezt mindenki mondja, hogy tisztára nagyapja. Ezek után azonban valóban nehézre fordult az életünk, mert hetedik osztályos koromban elvesztettem mind a két szülőmet egy éven belül, és hát nyilván ez egy komoly megpróbáltatást jelentett az én életemben, viszont egy csodálatos nagynénémhez kerültem, aki utána felnevelt, és aki mindössze most 3 éve halt meg, tehát ő végigkísérte utána az életemet, a papi életutam kezdetét, sőt első évtizedeit is. Úgyhogy érte nagyon hálás lehetek az Istennek, hogy ilyen helyre kerülhettem. Egyébként, ha már itt tartunk az ő személyénél, akkor érdekes olyan szempontból is őt megemlítenem, hogy a kérdések között, vagy hát a felvetett témák között ugye a hitem is ott szerepelt. Ugye az én szüleim nem voltak egyáltalán istentagadók, de nem voltak gyakorló vallásosak. Természetesen a szokásos dolgok megvoltak, megkereszteltek, voltam első áldozó, voltam vérmálkozó. Abban az időben, mivel az egyházmegyénkben püspök sem volt, hanem csak egy egyházmegyei kormányzó, ritkán volt bérmálásra lehetőség, így a mai szokásoktól eltérően én már negyedik osztályos koromban bérmálkozó voltam, ami nyilván két dolgot jelentett, egyrészt azt, hogy fogalmam sem volt, hogy ez miről szól, és nem éltem át egyáltalán ennek a súlyát és jelentőségét, és a másik következménye pedig az volt, hogy így már negyedik osztálytól arra felé nem jártam se templomba, se hittanra, tehát tulajdonképpen az előzőleg teljesített, úgymond kötelező szentségfelvételeken túl megszakadt a kapcsolatom a hittel, a templommal. Bár ezt azt hiszem mégsem jelenthetem így ki, mert valami a szívemben ott mozgott, mert nem jártunk, mint mondtam, templomba, de például pont én voltam, aki kiköveteltem, hogy legalább húsvétkor, már pedig én el akarok menni, és volt, hogy egyedül elmentem. Ugye ott nálunk nagyon szokásos, mint egyébként Magyarország egyes vidékein is a húsvéti ételszentelés. Nem annyira a feltámadás megünneplése vonzott, de valahol ott volt, hogy már pedig húsvétkor kell vinni ételt szentelni a templomba. Tehát ilyen minimális kapcsolódások, de nagyon erőteljes vágyként ott voltak a szívemben közben is, hogy azért időnként csak elmentem a templom közelébe, és szólongatott az Isten. Viszont amikor nagynénémhez kerültem, hát ő már egy nagyon vallásos asszony, és ő viszont próbált arra terelgetni, hogy hát nem ártana visszatalálni a templomba. Nem erőszakosan, egyáltalán nem, de azért bátorított erre. Nyolcadikos koromban már úgy, ahogy kezdtem visszatérni a templomi életbe, bár ezt inkább egy-két osztálytársamnak is köszönhetem, akik elhívogattak magukkal, de az igazán, mondjam úgy, hogy valóban elkötelezett keresztény életem az még egy évvel később kezdődött.
Ahogy hallgattalak, az fogalmazódott meg bennem, hogy mindig nagy tragédiaként éljük meg azt magunk életében és másokékben is, ha az Isten elveszi tőlünk azokat, akik a legfontosabbak. A történetedben pedig ott van, hogy milyen gazdagon kárpótolt. Egyfajta módon az elhívásod alapozódott meg azzal, hogy egy olyan családtaghoz, a nagynénédhez kerültél, aki viszont a hit útja felé terelgetett. Kedves hallgatóim, itt folytatjuk majd a beszélgetést. Néhány percig zene következik, és arra kérek mindenkitől, nagyon távolra ne menjenek a készülékektől.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Hozdik Zsolt atyával beszélgetünk itt a plébánia hűvös termében egy gyönyörű nagy asztalnál. Hát a középiskolás éveknél tartottunk, és ott folytatjuk most.
Nagyon sokan pont a kamaszkor elején bármi okból, lázadásból, ezért-azért akkor szakadnak el, jobb esetben ideiglenesen az egyháztól, az Istentől. Én pont akkor kerültem vissza az Isten közelébe. 9. koromban, ugye ne felejtsük, hogy ez még mindig ugye a romániai kommunizmus idejét éljük, abban az időszakban történik. Volt egy rendkívül jó káplán a mi plébániánkon, aki egyébként egyházmegyeszerte, sőt erdélyszerte híres volt az előző szolgálati helyén létrehozott ifjúsági közösségéről. Hát nálunk csak egy évet volt Nagybányán, úgyhogy ott csak éppen, hogy egy picit meg tudta alapozni az ifjúsági programoknak a jövőjét, ami akkoriban még rendkívül korlátozott módon működött, és utána őt nagyon hamar elhelyezték onnan állami nyomásra, gondolom én. Viszont a másik plébánián pont akkor elindult egy komolyabb ifjúsági élet. És abban az évben, itt 1986-ban vagyunk, úgy döntöttem én is egyébként még sok más fiatallal, hogy átmegyünk a másik plébániára, Krisztus Király templomba, ahol a plébános atya is, és főleg a kántor nagyon támogatta az ifjúsági életet, és ott elkezdődött egy ifjúsági csoport, egy ifjúsági kórus, a Krisztus Király ifjúsági kórus, ahol már nagyon otthon éreztem magam, sőt, egy adott pillanatban már a vezetőnek, a kántornak a jobb kezeként is működtem. Persze nem volt ez olyan jó szemmel nézve a hatóságok részéről, de a plébános mindig kiállt mellettünk. Úgyhogy ott néhány gyönyörű évet töltöttem, és én úgy érzem, hogy ott alapozódott meg az az elköteleződésem, hogy én is szeretnék papi szolgálatot vállalni. Nem csak az ifjúsági kórus, akkoriban már nekem természetes volt, hogy egy vasárnap, ha csak lehetett, mind a három misén ott voltam, minisztráltam, szinte nem volt olyan hétköznap se, hogy ne mentem volna el a Szent Misére. Egyébként nem csak én, tehát a fiatalok jó része hétköznap is eljött egy-egy Szent Misére, beszélgettünk utána, tehát megvolt ennek egy ilyen közösségteremtő hatása is. Most arról a közösségről el kell mondani, hogy akkor főleg, de egyébként még most is igaz erre a plébániára, egy nagyon-nagyon élő közösség volt. Egy hitben élő, a hit iránt érdeklődő közösség, amely közösség nagyon komoly anyagi áldozatokat még a jelen pillanatig is vállal azért, hogy építsenek, hogy új közösségi termeket építsenek, programokat szervezzenek, és így tovább. Tehát én, ahogy a plébánia honlapján is a bemutatkozásomban leírtam, egy olyan közösségből származom, ahol az emberek vágytak az Istenre, érdekelte őket az Isten, szívesen hallottak róla, szívesen foglalkoztak egyházi programokkal, és éppen ezért nekem a papi életemben egyrészt az az egyik legnehezebb dolog, hogy azzal megküzdjek, ami viszont a mi vidékünkön nagyon jellemző, hogy az embereket először is arról kellene meggyőzni, hogy egyáltalán érdekelje őket a hit. Tehát nagyon nehezen azzal nem nagyon tudok megbirkózni, amikor valakit arról kell győzködni, hogy de hát egyáltalán érdeklődjél. Ez biztos, hogy az egyik hiányosságom is, hogy azokkal tényleg könnyen, és azt hiszem, hogy nagyon építően és nagyon gazdag tartalmasan tudok foglalkozni, akiket érdekel az Isten.
De hát éppen a ti feladatotok az, hogy fölkeltsétek ezt az érdeklődést.
Igen, ez persze, hogy így van, de ebben én gyengének érzem magam. Tehát azzal valóban nagyon nehezen tudok mit kezdeni, legyen szó akár diákokról, fiatalokról, akár felnőttekről, amikor azt látjuk, hogy egy csodálatos programot mondjuk meghirdetünk, és eljön rá 10 ember. Tehát, hogy egész egyszerűen nem érdekli az embereket. És ezt valóban én nehezen tudom megváltoztatni, megmozdítani, talán azért, mert egy ilyen közösségből származom, ahol ez alap volt, hogy nagyon akarják az emberek, és szomjaztak rá.
Atya, mégis mi lehet a titka ennek, ha már ennél a gondolatnál vagyunk?
Én alapvetően azt hiszem, hogy hát nyilván elsősorban a személyes Isten kapcsolat, a személyes imádság van a háttérben, de a másik legalább ilyen fontos az a közösség. Tehát az, hogy egy élő keresztény közösségbe kerüljön valaki, mint ahogy én is belekerültem ott középiskolás éveim kezdetén, és ez az élő közösség fenntartott, megtartott. Tehát ezt szoktuk mondani, hogy amikor akár nehezebb időszakokon megyünk át, amikor nekünk mondjuk talán nincs elég erőnk arra, hogy kitartsunk, akkor sokszor a közösség az, amely megtart, aki utánunk jön, aki megszólít, keres, hogy miért nem vagyunk ott. És valahogy én ezt hiányolom a mai egyházi életben, hogy én annyi csodálatos embert ismertem minden szolgálati helyemen. De rengeteget, külön-külön, mint értékes és fantasztikus embereket. Viszont sok esetben azt érzem, hogy ez a csodálatos sok ember nem talál egymásra. Valahogy egy másik atya panaszkodott éppen, hogy nagyon gyönyörű kisebb közösségei vannak, de azok a közösségek egymással sem tartják különösebben a kapcsolatot, tehát hogy nem valósul meg az, amit egyébként a II. Vatikáni zsinat után, vagy például főleg Szent II. János Pál pápa így fogalmazott meg, hogy a plébánia legyen a közösségek közössége. Tehát több közösség, amely viszont együtt alkotja a nagy közösséget. Én úgy érzem, hogy ebben most hiány szenvedünk egy kicsit, hogy az emberek, hát nyilván, hogy ebben benne van a kommunista időszaknak, de a mai világnak is az a belénk táplált, egyébként totálisan keresztény ellenes nézete, miszerint a hit magánügy. Tehát, hogy egyéni emberként akarja csak felfogni a hitét, holott ez a mondat, hogy hit magánügy, ez gyakorlatilag, bocsánat a szóért, agyonvágja a kereszténységet, hiszen a kereszténységnél pont az a lényeg, hogy nem magánügy, hanem közösségi élet, közösségi ügy a mi hitünk. És én erre találtam rá ott a középiskolás koromban, és hát persze nem volt könnyű döntés azt mondani, hogy én teljes életemet a papi szolgálatra akarom szánni. Többször volt, hogy nekifutottam már, mint a gondolatnak és az eldöntésének, utána volt egy időszak, hogy na mégse, akkor mi legyen helyette, de azt hiszem, hogy nagyjából 11-es korom végén tudtam egyértelműen kimondani, hogy az Isten hív, és én erre válaszolni szeretnék.
Atya, nagyon fontos gondolatokat fogalmaztál meg a jelenre vonatkozóan is, hiszen azért vagyunk akár lelkipásztori, vagy bármilyen más munkában, szolgálatban, hogy ezt a fajta közösséget közel vigyük az emberekhez. Eljutottunk az elhívásodig, illetve hát addig a döntésig, hogy majd a teológiára fogsz menni. Ezt fogjuk átbeszélgetni a következő néhány percben, addig pedig zenét hallgatunk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét köszöntjük a Halas Rádió kedves hallgatóit, Hozdik Zsolt atyával beszélgetünk. Elérkeztünk ahhoz az időponthoz, amikor megszületett a döntés, lépni kellett, hogyan tovább.
1989 nyarán érettségiztem, és akkor vettek fel papnövendéknek, még a Szatmári Egyházmegye papnövendékének, és így rögtön utána elmentem katonának, ugye akkor 9 hónap volt az egyetemi katonaság Romániában. Hát ugye, aki odafigyelt a dátumra, hogy 89, ez azt jelenti, hogy pont a román forradalom idején voltam katona, Karánsebesen, Esztemesvártól mintegy órányi járásra van, tehát pont a forradalmi eseményeknek mondjam úgy, hogy a sűrűjében voltunk, de hála Istennek mondjuk nálunk különösebb atrocitás nem történt, bár Temesváron nyilvánvalóan, és a másik irányba Resicabányán is, úgy tudom, hogy voltak akár áldozatok is. Hát nekünk csak mondjam úgy, hogy nehéz napok voltak, hogy hosszú heteken keresztül kellett komolyabban őrt állni, és így tovább, de olyan nagyobb megpróbáltatásban azért nem volt részünk. Viszont a forradalom következtében minket le is szereltek utána, mert jött egy olyan törvény, hogy a kispapoknak most már nem kell katonának lenni, úgyhogy így összesen 5 hónapot voltam a katonaságban, 9 helyett, és emiatt egy ilyen nullad évre építkező 2-3 hónapra bevittek minket Gyulafehérvárra, ahol ténylegesen építkezésekben segítettünk, persze a lelki programokon is részt vettünk. A következő témát nem akarom nagyon részletesen kifejteni, de azért érdekes lehet. Ugye akkor még szatmári kispapként a Szegedi Szeminárium felajánlott egy helyet minden erdélyi egyházmegyének. Igazából nem nagyon volt olyan kispap, aki nagyon akart volna menni, tőlem megkérdezték, én szívesen elvállaltam, hogy Szegeden tanuljak, úgyhogy én 90. szeptemberében Szegeden kezdtem meg a tanulmányaimat, amiért rendkívül hálás vagyok, mert akkor a Szegedi Szeminárium és a Szegedi Teológia egy nagyon jó felkészültségű, nagyon nagy tanárokkal működő intézmény volt, és egy nyitott szemléletű katolikus intézmény, úgyhogy nagyon örülök, hogy ott tanulhattam. Tehát, mint mondom, akkor még szatmári egyházmegyésként, különösebben nem akarok a részletekbe menni, de hát az otthoni plébánosommal egy kicsit elhidegült a viszonyom, és hát ennek lett az egyik következménye, hogy végül is 3. éves koromban dőlt el, hogy én mégiscsak itt fogok papi szolgálatot végezni, és az akkori Kalocsai Egyházmegyébe kértem a felvételemet, és dr. Dankó László érsek úr föl is vett az ő kispapjának 3. év végén. De ettől függetlenül én nagyon hálás vagyok a Szatmári Egyházmegyének is az ott töltött időszakért, és mai napig, ha csak tudok, rendszeresen hazajárok az otthoni egyházmegyébe is. Püspök úr nagy szeretettel fogad, plébánosom, mármint a nagybányai plébánosom is nagy szeretettel lát, úgyhogy örömmel járok haza, és otthon is szoktam szolgálatot teljesíteni, hogyha valamilyen ünnepi eseményre esetleg meghívnak. Tehát Szegeden végeztem végül is a tanulmányaimat, akkoriban még 6 év volt mindenkinek, tehát úgy, hogy 5 éves tanulmányok, fél év gyakorlat, majd újabb fél év zárással 96-ban jutottam el a papszentelésig, amikor is Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén Kalocsai Főszékes Egyházban dr. Dankó László érsek úr pappá szentelt, és még aznap este az első szentmisémet mutattam be itt a kiskunhalasi templomban. Ez talán érdekes lehet, hogy miért pont Kiskunhalason.
Igen, ezt akartam éppen kérdezni, hogy hogy vezetett aztán ide az utad?
Ugyanis ugye mindenki a legelső szentmiséjét többnyire otthon szokta tartani, a szülővárosában, abban a templomban, ahol felnevelkedett. Hát az már korábban is egyértelmű volt, hogy nekem kell egy új mise, egy első mise helyszínt Magyarországon keresni, mert ugye a magyarországi ismerősök, barátok, paptestvérek nagy része nem fog Nagybányára elutazni. És első körben én még egy szegedi templomot, konkrétan a Tarjánvárosi templomot gondoltam, hogy majd ott fogok tartani egy új misét, de úgy adódott, hogy én Kiskunhalason voltam néhány hetes gyakorlaton már 4. éves koromban, majd pedig 6. évben fél évet itt voltam diakonus. És ebből fakadóan teljesen kézenfekvő volt, hogy hát ha itt ismernek, ide jártam gyakorlatra, itt szolgáltam hónapokig, akkor a magyarországi új misém itt legyen. És ráadásul addigra még az is kiderült, hogy nem csak előtte szolgáltam itt, hanem utána is itt leszek majd, segédlelkész itt leszek majd káplán. Úgyhogy így adódott a kiskunhalasi helyszín,
Bocsás, meg jól értem, hogy az új misér után el se kerültél innen már? Vagy hogy volt ez?
Hát az új mise az a diakónusi fél év utáni tanulmányi fél év után volt, tehát magyarán volt egy fél éves szünet. Ugye én ide kerültem diakónusi szolgálatra ilyen gyakorlati fél évre, akkor még nem volt egyértelmű, sőt, akkor még más volt egyértelmű, úgy volt, hogy Bajára fogok kerülni, és a vége felé, tehát a fél év vége felé derült ki, hogy én ide fogok kerülni majd káplánnak vissza, ugye a fél éves szünet után. Tehát amikor az új misém volt, akkor ezt már ki tudtuk hirdetni, hogy itt fogom a papi szolgálatomat is elkezdeni. Inkább a sorrend az érdekes, hogy miért itt lett az első és nem Nagybányán, de ennek egyszerűen csak gyakorlati okai voltak, mert ugye, hogyha délelőtt fölszenteltek, aznap itt pont templombúcsú volt, Vangel Imre atya úgy gondolta, hogy ez egy szép alkalom lehetne, hogy a templombúcsút tartsam meg, mint új misét, és az tényleg bonyolult lett volna, hogy innen hazamenni, otthon tartani új misét, visszajönni ide új misézni, tehát egyszerűen a gyakorlati okok miatt lett, hogy a legelső szent misém lett itt, és a következő vasárnapon volt Nagybányán az új misém. Hát sajnos nem abban a templomban, nem a Krisztus Király templomban, ahol felnőttem, és ahol a hivatásom is megerősödött, hanem a másik templomban, ahol kereszteltek, első áldozó és bérmálkozó voltam. Azt a templomot is nagyon szeretem, de az igazi otthonom nekem a Krisztus Király lett volna, de hát akkor ott éppen erre nem nyílt lehetőségem, de persze utána még nagyon sok alkalommal ott is tudtam szentmisét tartani.
Hát így kerültél Kiskunhalasra, és aztán majd megtudjuk a beszélgetés következő szakaszából, hogy mennyit időt töltöttél itt. Kedves hallgatók, azt kérem, hogy hallgassanak egy kis zenét. Ismét mondom, hogy messzire ne menjenek, mert folytatódik a beszélgetés rövidesen.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Pozdik Zsolt atyával beszélgetünk. Itt a beszélgetés szünetében éppen arról ejtettünk pár szót, hogy nagyon tételszerűen, felsorolásszerűen kerülnek elő ezek az életút események, és azok a sztorik, amelyek a savát, borsát adnák az életednek, azok valószínűleg, hogy most úgy a háttérben maradnak, de lehet, hogy egyet-kettőt azért majd megosztasz ezekből, legfeljebb majd kiprovokálom itt a beszélgetésben. Szóval itt vagy Kiskunhalason, most is, meg ezelőtt jó pár évvel is, hogyan folytatódott az életed?
Hát, mint ahogy szóba került, fél évet itt voltam diakonusi gyakorlaton, előtte is pár hétvégét egyszerű gyakorlaton, és 96. augusztus 1-től új feladatként, most már papként, segédlelkészként, káplánként kerültem ide Kiskunhalasra. Nyilván ezt egy pap soha nem tudja, hogy egy szolgálati idő meddig fog tartani. Érsek úr bős döntésén múlik mindig, hogy mennyi ideig szolgál valaki ugyanazon a helyen. Nem jellemző egyáltalán, hogy egy káplán 9 évig maradjon ugyanott. Sokan már csodálkoztak is, hogy miért vagyok én még mindig itt Kiskunhalason. Ehhez tudni kell, hogy egyrészt ennek a legfőbb oka az volt, hogy még Dankó László érsek úr idején Bödecs Pál főigazgató kifejezetten kérte, hogy az érsek úr nevezzen ki engem a Sziládiba a katolikus diákok spirituálisává. Ilyen, úgy tudom, hogy egyedülálló esemény volt ez az egyházmegyében, vagy lehet, hogy az országban is, tehát, hogy egy református gimnáziumban katolikus spirituális is ki volt hivatalosan érsek által nevezve. De én úgy érzem, hogy ez volt a legfőbb oka, hogy ilyen hosszú ideig itt voltam, tehát simán káplánként biztos nem lettem volna ennyi ideig. Komolyabban kétszer merült föl az áthelyezésem, mind a kettő már a jelenlegi érsek, hogyha Bábel Balázs érsek úr idején történt. Én mind a kétszer kifejeztem azt a vágyamat, hogy még maradnék, érsek úr meghallgatta, engedte még, hogy tovább itt legyek még egy-két évet, még egy-két évet, úgyhogy végül is összesen 9 évet voltam segédlelkészként, illetve a Sziládi tanáraként és katolikus diákok spirituálisaként itt Kiskunhalason. Elsősorban ezt a munkát végeztem, természetesen hát a plébániai feladatok mellett azért egyértelmű, nyilván én is eskedtem, én is temettem, én is tartottam a szentmiséket, de hát első évenben még nagyon sok hittanórával, jól emlékszem, ilyen 28 hittanórával kezdtem. Egyébként ez évenként úgy csökkent, mert lett újabb hitoktató, lett újabb káplán, de tény, hogy tehát az első és legfőbb munkahelyem akkor a Sziládi volt, és a diákokkal való foglalkozás, illetve itt a plébánián a bérmálkozók, tehát megint csak a középiskolás korosztály, illetve 9 év alatt talán 3 vagy 4 évben vezettem én az első áldozási felkészítőt is, de az csak mint mondom, néhány alkalommal fordult elő, azt inkább a plébános atya tartotta. Én úgy érzem, hogy ennek az időszaknak hát nagyon nagy értékei, szépségei voltak. Nagyon sok fiatallal sikerült, úgy érzem, hogy annak idején beszélgetni az Istenhez, talán közelebb vinni. Én úgy érzem, hogy teljesen igaz, amit szoktak mondani, hogy olykor a gyümölcsöt csak sokkal később látjuk. Magam is meg szoktam lepődni, amikor még olyan is előfordult, hogy csak simán a Facebookon, de olyan is, hogy élőben rá se ismertem, nem láttam 20 éve, és úgy jött ide, mondjuk teszem azt a múlt héten valamelyik alkalommal, hogy de hát én tanítottam, és hogy mennyi minden megmaradt azért benne, pedig ő időközben elsodródott azért az egyháztól, elsodródott az Isten közelségéből, de azért mégis ott van benne, és ez jó látni. De hát nyilván a leginkább azok jelentettek sok-sok örömet, akik valóban az egyházközségnek, az ifjúsági közösségébe tartoztak. Én azt hiszem, hogy az egy tényleg csodálatos csoport volt. Én most azt látom 20-20 évvel később, hogy nagy részük, van, aki Angliában, van, aki Hollandiában, van, aki Szegeden, van, aki Budapesten, bárhol, de nagy részük tényleg komoly keresztény ember maradt, és komoly keresztény családban él, és továbbadta ezt a hitet a gyermekeinek. Meg hát ne felejtsük el, hogy közülük 2 hitoktató is lett, és hát egy valaki pedig, ugye akire a leginkább büszke vagyok és örülök neki, ő pedig jelenleg a Tompai Esperes plébános, ugye Geszler Péter atya, akit hát 8. kezdtem tanítani, és hát nyilván őt is az Isten szólította meg, és benne dolgozott, és egy csodálatos ember, és csodálatos pap lett, de azt hiszem, hogy egy picit az én munkám is benne volt, hogy rátalált erre az útra.
Ez a lelkipásztori munkának a legnagyobb öröme, vagy egyfajta koronája, legalábbis itt a földi életünkben. Hát sajnos nagyon halad az idő a beszélgetésbe, még egy néhány percünk van a szünet után. Kedves hallgatókat, arra kérem, hogy hallgassák meg a zenét, ami következik, és utána pedig hallgassanak bennünket.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Pozdik Zsolt plébános atyával beszélgetünk. Halasi 9 év után mi következett?
2005-ben döntött úgy érsek atya, hogy első plébánosi helyemnek Csengőd községet jelöli ki. Ott 3 évet voltam plébános. Csengőd egy nyilván egyszerűbb és mondjam úgy, hogy kicsit szegényesebb hely, kisebb lehetőségekkel, de mégis úgy érzem, hogy az egész papi életem során a leginkább ott tapasztaltam nagyon fogékony közösséget. Nagyon csodálatos embereket ismertem meg, és egy olyan felnőtt hittan közösség volt, ami egy nagyvárosnak is a büszkesége lehetne. 25-30 tagú, komoly felnőtt közösség. Valóban sokat tett a plébániáért, és legalább 10-12 olyan ember volt, aki nap mint nap, vagy ha nem nap mint nap, akkor elég gyakran, de bejöttek, ha más nem, virágot ültettek, ha más nem, fákat metszették meg, tehát egy nagyon-nagyon élő és szeretetteljes közösséget tapasztaltam ott meg. Utána Soltvadkertre kerültem, kedves barátom Burányi Roland atya utódjaként. Ezt azért hangsúlyoztam, mert talán egy papi életben nagyon számít, hogy ki után kerül oda az ember. Roland atyát nagyon-nagyon szerették, ő egy nagyon vidám, nagyon barátságos ember. Hozzá képest engem sokan túl komolynak tartottak. Én Soltvadkerten 9 év alatt úgy érzem, hogy sok szépet tudtam megvalósítani a hívek segítségével. Ott is volt egy kisebb ifjúsági csapat, akikért nagyon hálás vagyok. Ott nagyon jók voltak a minisztránsok egyébként. Erre nagyon büszke voltam, hogy mindig tudtunk nagyon szép liturgiákat tartani. De valahogy Vadkerten én úgy éreztem, hogy volt egy kisebb fal a hívek és köztem. Talán Roland atyát sírták vissza sokszor, talán engem tartottak túl szigorúnak, vagy túl merevnek. Ott úgy éreztem, hogy talán a legcsúnyább szó, amit mondhatok, az, hogy új. Tehát bármi, ami újdonság volt, azt a nagy többség nem fogadta olyan jó szívvel. Persze sokan igen, tehát voltak azért lelkes segítőim is, és lelkes támogatók is, de ott valahogy én úgy érzem, hogy nehezebben találtam meg a hangot a közösség egyik részével. A közösség másik részével viszont ott is sikerült nagyon szép alkalmakat és tartalmakat megvalósítani. Az, hogy ide kerülök vissza, az nagyon váratlanul ért, ráadásul váratlan időpontban is történt, tehát nem a normális helyezések idején, hanem augusztus végén. Éppen Olaszországban voltam, amikor megkaptam az üzenetet, hogy nagyjából 10 napom lesz ide költözni. Megmondom őszintén, hogy voltak bennem félelmek, de ezt egy másik adásban részletesebben már elmondtam. ugyanis sok pappal beszélgettem én már, akik visszakerültek oda, ahol káplánok voltak. És ez nem minden esetben működött jól. Bár igaz, hogy az ő esetükben sokszor az volt, hogy ők kérték, hogy visszakerüljenek, én nem, hanem így döntött az érsek úr, és talán emiatt nem is voltak hiú ábrándjaim. Tehát ugye a plébánosi feladatkör teljesen más, mint egy mosolygós káplánnak a dolga, aki éppen hitoktatóként is ugye esetleg közkedvelt, ugye a plébánosnak néha komoly döntéseket kell hozni. És ebből fakad, hogy akit fiatal, vidám káplánként ismertek, sokszor a hívek azt mondják, hogy na, a plébánosként már egyáltalán nem olyan barátságos, mint volt káplánként.
Veszik észre, hogy eltelt pár év, meg sok minden.
Nem is a pár év a hangsúlyos különbség szerintem, hanem a feladatkör. Tehát, hogy más a munkakör, más a feladatom, más a lehetőségem adott esetben. Hát én azért igyekszem szerintem plébánosként is megőrizni egy barátságos, egy emberközeli arcot, de hát nyilván ugye ez egészen más feladatot jelent, mint a kápláni munka volt. Öröm volt egyébként visszajönni, találkozni régi emberekkel, látni a gyümölcsét is annak a régi időszaknak. Hát nyilván ugye most új feladatok, új lehetőségek is állnak előttem, előttünk. Hát én azt kérem, hogy főleg most, hogy a 250. jubileumi évünket ünnepeljük, a hívek közösségével valóban alkossunk valamit, és amit a legnagyobb fájdalmamként mondtam, ugye, hogy sokszor az érdektelenséget látom, hogy ezen, hogyha tudnánk egy kicsit lendíteni, hogy nagyobb lelkesedéssel, örömmel készüljünk például erre a jubileumi évre is.
Atya, hogy tudnád összefoglalni a magad személyes hitvallását, meggyőződését ebben a szolgálatban, amiben én úgy látom, hogy otthon érzed magad, még mindig él a Isten hívása. Hogyan tudnád ezt összefoglalni röviden?
Lehet, hogy nem pont így megfogalmazva, de foglalkoztam a kérdéssel annak kapcsán, hogy én már körülbelül másfél év választ már csak el az ezüstmisémtől, a papszentelésem 25. évfordulójától, és nyilván az ember 25 évre visszatekint, és megkérdezi, hogy mit sikerült megtenni abból, amit esetleg tervezett. Én úgy látom, hogy az életemben nagyon-nagyon kevés dolog történt úgy, ahogy azt én elképzeltem. Az Isten sokkal csodálatosabb dolgot tud tenni, hogyha ráhallgatunk, mint amit mi a saját eszünkből kitalálunk. Néha ott van a baj, hogy nem az Istenre hallgatunk, hanem mindenképpen azt akarnánk erőltetni, amit mi akarunk. Én azt kérném a magam számára az Úrtól, hogy segítsen abban, hogy mindig rá tudjak hallgatni, és legyen bátorságom azt tenni, amit ő kér. És hát amikor pappá szenteltek, én megalkottam egy képet, egy jelképet, ami az akkori emléklapomon volt rajta, és azóta több miseruhámra is rátettem. És ez úgy néz ki, hogy egy kenyér, amely átalakul összefonódó kezekké. Vagy éppen fordítva, összefonódó kezekből megszületik egy kenyér. Én most 23 év után, a 25-höz közeledve is úgy érzem, hogy amit ezzel a jelképpel megfogalmaztam, számomra ez a legfontosabb, hogy a kenyér, Jézus Krisztus az eukarisztiában, az oltárasztalán, a szentmisében, az a mi kezeinket kell, hogy összefogja. A hit, a közöttünk lévő Jézus Krisztus, az mindenképpen létre kell, hogy hozza közöttünk az egymás kezét megfogó közösséget. Tehát a kettő együtt működik, a hit és a közösség. Jézus közöttünk, de ebből megszületik a Jézus körül élő, egymás szerető emberek közössége. Ha ez utóbbi hiányzik, akkor látszat csupán, vagy pedig hát legalábbis kevésbé eredményes az, amit a hit más területein próbálunk alkotni.
Atya, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és különösen, amit itt a végén elmondtál a kenyér és a kezek kapcsolatáról, szimbólumáról, ez azt hiszem, hogy sokak számára lehet fontos információ. Hallgatóknak megköszönjük a figyelmet. Neked, atya, a beszélgetést, és hogy időt fordítottál erre, és nagyon sok áldást kívánok a további életedre, szolgálatodra.
Köszönöm szépen, én is az Isten áldását kívánom mindenkire, és hogy hallja meg mindenki, hogy az Isten őt mire hívja, mert mindenkit szólít valami nagyszerű alkotásra.
Amen.